Hát nagy szeretettel köszöntelek benneteket én is, mindazokat, akik itt vagytok a helyszínen. Téged is üdvözöllek, aki a képernyő előtt vagy velünk, a győrieket is üdvözlöm szeretettel. Nagyon örülök, hogy itt lehettek, és hogy itt vagytok, és együtt lehetünk. Őszinte leszek hozzátok, van egy nyomasztó érzés, egy olyan lelki teher, ami mostanában lelkipásztorként rendszeresen rám nehezedik. Hamarosan el fogom árulni, hogy mi ez a nyomasztó érzés és mi ez a teher, de előbb mondanék egy pár életből vett példát, hogy jobban bele tudjátok helyezni magatokat. Hölgyek, háziasszonyok, képzeljétek el azt a helyzetet, hogy estére vendégeket vártok. Tudod, hogy húzós lesz, de nekiállsz reggel, hogy minden rendben legyen, elmész vásárolni, aztán takarítasz, aztán még a férjedet is megkéred, hogy ő is menjen el vásárolni, egy pár dolgot vegyen meg. Közben persze a család ügyeit is intézni kell, reggelit kell adni a gyerekeknek, meg ebédet is, és hát csinálod, amit kell, pöröksz ezerrel, de ahogy telik az idő, érzed, hogy gondok lesznek, és már azon gondolkozol, hogy reméled, hogy késni fognak majd a vendégek. És hát aztán bejönnek nem vár dolgok is, a férjed összetalálkozik egy barátjával a boltba, és elfelejt időbe hazajönni. Aztán amikor főzöl, rájössz, hogy egy fontos összetevő elfelejtettél, és azért még el kéne menni. Aztán átszalad a szomszéd asszony, hozza a kicsi babát, és mondja, hogy a nagyobbik gyerek elesett és megsérült, vinni kell gyorsan az SBO-ra, hadd bízza már rád addig a gyereket. És amikor csinálod az ételt a konyhába, véletlen nagy sietségedbe kiborítod az étolajat a konyhából, ami tudod, hogy mit jelent azután. És persze közben a gyerekeid közül van, aki segít, de a többiek inkább nézik a tévét. És aztán, mikor végre úgy érzed, hogy na, minden oké, a vendégek is késtek, de megjönnek, akkor látod, hogy többen jöttek, mint amire számoltál, és kétszer annyian vagytok. Szóval akkor mire gondolsz, és mit érzel? Vagy mondok egy másik példát, férfiak. Gondolkodtok a havi költségvetésen, elég szorosak a dolgok, tehát résen kell lenni, de tudod, hogy lesz egy néhány extra kiadás is, a gyerek osztálykirándulásra megy, és nagyon kell figyelni, és akkor egyszer csak kiderül, hogy elromlott a kazán, hogy meghívtak egy esküvőre benneteket, és hát illik ajándékot venni, de az hagyján, de kiderül, hogy nincs egy normális esküvői ruhád, ami még ennél rosszabb, kiderül, hogy a feleségednek sincs, és ami még ennél is rosszabb, kiderül, hogy a lányaidnak sincs, és akkor elfog egy bizonyos érdekes érzés. Vagy hadd mondjak egy másik példát, dolgozó vagy, rendes alkalmazott, becsülettel végzed a munkádat, és egyszer csak a főnökségtől jön egy extra feladat, olyan mennyiségben, és olyan határidővel, hogy összeszedded minden erődet, de tudod, hogy ezt lehetetlen teljesíteni. Vagy hogy a fiatalabbakhoz is szóljak, diák vagy, és tanulsz ezerrel, írod a házi feladatodat, már este 9:30 van, és akkor az egyik osztálytársad írja messengeren, hogy holnap történelemből témazáró lesz, amiről te elfeledkeztél. És tudod, hogy még 8 leckét meg kéne tanulnod. Vagy vizsgára készülsz, mert érettségizni fogsz, vagy egyetemista vagy, és tudod, hogy mennyi idő van még vissza a vizsgáig vagy az érettségig, és neked még 2 könyvet el kéne olvasnod, és 600 oldalt meg kellene tanulnod mondjuk 2 nap múlvára, vagy hogy a tételek kidolgozásával még sehol nem tartasz, és eddig abban reménykedtél, hogy majd felpöröksz, de most megnézted a naptárat, és rájöttél, hogy ez sehogy se fog menni. Szóval ezek a helyzetek mind olyan helyzetek, amelyben valamilyen óriási feladat mennyiség tornyosul előtted, és te nem tudod, hogy hova kapjál, és úgy érzed, hogy ez egy mission impossible, hogy ezt mind teljesítsd, amit teljesítened kellene. Egy picit olyan ez az érzés, mint amikor egy szép nyári napon, nem tudom, hogy ez fog-e menni, vagy nem fog. Betettétek nekem a prezivet? Ó, szuper. Szóval akkor egy szép nyári napon át akarsz csónakázni a Balaton túlsó partjára, és aztán minden rendben megy, már ott vagy a tó közepén, amikor egyszer csak valami oknál fogva kiukad a csónak, és elkezd jönni a víz. Semmi gond, betapasztod, de aztán kiukad egy másik helyen is, oda teszed a lábadat, aztán kiukad egy harmadik helyen, oda teszed a másik lábadat, és jön a többi lyuk, és egy idő után már kétségbe esel, azután pedig már csak azon gondolkodsz, hogy hogyan fogod ezt megúszni. Szóval ezek azok a helyzetek, amelyek egy picit illusztrálják azt a nyomasztó érzést, és azt a bizonyos fajta lelki terhet, amit én lelkipásztorként az elmúlt időszakban rendszeresen átélek. Ugyanis amikor az emberek felé való szolgálatra gondolok, és arra, hogy mennyi mindent lehetne, sőt, mennyi mindent kellene tenni az emberekért, akkor egy hasonló érzés fog el engem. Csak hadd mondjak egy néhány példát. A téli bibliai felfedezőkurzus után, ami véget ért, hála az Úrnak, 16-18 ember jelezte felém, hogy döntött Krisztus követése mellett, vagy szeretne bemerítkezni. Na most akkor mindenkivel fel kell venni a kapcsolatot, mindenkivel beszélgetni kell, mi a következő lépés, tényleg hol is van. Aztán elindult a következő bibliai felfedezőkurzus, amire beiratkoztak 130-an, 40-valahányan kis csoportba is, de nincs elég csoportvezetőnk, és vadásszuk az utolsó pillanatig, mert valahogy most úgy jött ki, hogy valahogy kevés a csoportvezető. Aztán végre sikerült azt a 8 csoportot elindítanunk, amit kellett. Igaz, hogy 9-et kellett volna, de 8-ra futotta azért. Aztán zajlanak az új életkurzus csoportok is, és hát újabb és újabb emberek jelentkeznek, és most is van 3 csoportnyi jelentkezőnk, akinek nagy szüksége lenne arra, hogy növekedjen tovább az Úrban és segítséget kapjon, de nem tudunk számukra csoportot indítani, mert nincsenek szabad csoportvezető mentorok. Vagy látom a visszajelzésekből, hogy mennyi kallódó keresztény van az országban, mert hogy nézik az online adásainkat, és jönnek a visszajelzések, és néha írnak nekünk, vagy gyakrabban, és azt látom, hogy gyakorlatilag bármennyi online házi csoportot el tudnánk indítani, mert hogy hiával vannak az emberek a közösségnek, pláne az egészséges, jó hitközösségnek, és azon gondolkodom, hogy de ki vezetné ezeket a házi csoportokat? És ki gondozná ezeket az embereket? Vagy elém jönnek azok az arcok, akikről tudom, hogy az elmúlt időszakban elkezdték az Urat keresni személyes ismeretségi körömből, és tudom, hogy ővele is kellene beszélgetnem, és ővele is kellene beszélgetnem, és ővele is, mert vele már fél éve nem beszélgettem, és tovább kéne segíteni azon az úton, hogy végül is Krisztusra rátalálhasson. Aztán, ha csak a gyülekezetre gondolok, akkor is elém jönnek arcok, hogy vele is jó lenne beszélgetni, mert bajban van, vagy nehéz helyzetben van, vagy egy kicsit korrigálni kellene, vagy bátorítani kellene, vagy imádkozni kellene érte. És aztán jönnek újabb emberek, akkor még nem beszéltem a más városban történő gyülekezetplántálásról, vagy plántálásokról, meg az ilyen véletlenszerűen belső keresésekből. Tegnap toltam a bevásárló kocsit a boltba, hogy megvegyem már az üdítőitalt, hogy a kegyelem alapítványosok tudjanak inni is a pizza mellé, amit fognak majd kapni. És bezár a bolt 18 perc múlva, és akkor csörög a telefonom, hát nem ismerem a számot, biztos fontos, felveszem, valaki beleszól, akivel sose beszéltem még, és azt mondja nekem, hogy mondjam meg, Isten megbocsát-e neki azért, hogy káromolta az ő nevét. És akkor tudod, amikor 2 üveg kólát már betettél, és amúgy a pénztárosok már malmoznak, és nézik, hogy mikor fogják bezárni a rendszert, és akkor kell beszélgetnem vele az élet fontos kérdéseiről, de röviden lehetőleg. Ennél már csak az volt a durvább, amikor egyszer vasárnapi ebéd volt, ültünk az asztalnál, csörgött a telefonom, ismeretlen szám, gondoltam felveszem, nem mindig veszem fel az ismeretlen számokat, felveszem, beleszól egy érces férfi hang, azt mondja, hogy jó napot kívánok, mondjon nekem egy okot, hogy miért ne legyek öngyilkos. És amikor ez vasárnapi ebédnél történik, akkor mondtam, hogy jó, most kimegyek egy kicsit a szobába, és akkor próbáltam meggyőzni őt, mint egy 10 percben arról, hogy van értelme az életnek, és nem biztos, hogy ez a legjobb döntés, hogyha ő ezt megteszi. Szóval A helyzet az, hogy van egy nyomasztó érzés, egy olyan féle lelki teher, ami mostanában rendszeresen rám nehezedik, lelki pásztorként, hogy mennyi mindent lehetne, mennyi mindent kellene tenni azért, hogy az emberek közelebb kerülhessenek Krisztushoz, vagy még tovább tudjanak haladni Krisztussal, és azon gondolkodom, de hogy fog ez megtörténni? Mert hogy én ezt nem tudom mind elvégezni, és ha felmerül a kérdés, hogy ki fogja elvégezni. Aztán amikor ezen gondolkodtam, akkor eszembe jutott Jézus. Eszembe jutott Jézusnak a földi szolgálata, és azon belül is egy néhány konkrét eset, és arra gondoltam, hogy az a benyomásom, hogy talán ő is érezte ezt, ismerte ezt az érzést, de legalábbis a helyzetet egészen biztosan. Úgyhogy ma szeretnék felolvasni nektek a Bibliából egy részt Jézus földi szolgálatából, és nézzük meg, hogy vajon ő szembesült-e ezzel a problémával. Egy hosszabb szakasz fogok elolvasni a Máté evangéliumának a 9. fejezetéből. Valójában csak a 35-től a 38. versig terjedő szakaszt fogjuk úgy részletesebben megvizsgálni, de azért, hogy kontextusba helyezhessük és lássuk az eseményeknek a folyamatát, ezért egy kicsit korábbról olvasom egészen a 14. verstől. Csak a 35. verstől kezdődő szakaszt írtam ki, a többit azt hallgassátok. Akkor oda mentek hozzá, vagyis Jézushoz János tanítványai, és megkérdezték. Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik. Gyászolhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás tovább szakítja a ruhát, és még nagyobb lesz a szakadás. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped. A bor is kiöblik, a tömlő is tönkre megy, hanem új bort új tömlőbe töltenek, és akkor mindkettő megmarad. Miközben ezeket mondta nekik, íme egy elöljáró ment hozzá, leborult előtte, és így szólt. A leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog. Jézus felkelt és követte a tanítványaival együtt. Csak megjegyzem, hogy miközben ezt a fontos magyarázatot adta a tanítványoknak, valaki szaladt, hogy épp most halt meg a lányom. Oké, rendben, mindjárt jövök. És aztán elindult. De íme egy 12 éve vérfolyásos asszony odament hozzá, és hátulról megérintette ruhája szegélyét, mert ezt mondta magában. Ha csak megérinthetem a ruháját, meggyógyulok. Amikor Jézus megfordult és meglátta őt, így szólt, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Amikor Jézus bement az elöljáró házába, tehát ez csak úgy útközben, úgy szőrmentén, egy ilyen 12 éve vérfolyásos asszony apró problémáját megoldotta. Amikor Jézus bement az elöljáró házába, és meglátta a furulyásokat, meg az zajongó sokaságot, így szólt, menjetek innen, mert nem halt meg a leányka, csak alszik. Azok pedig kinevették őt. Amikor aztán kiküldték onnan a sokaságot, bement, megfogta a leányka kezét, mire az felkelt, és híre ment ennek az egész vidéken. Amikor Jézus tovább ment onnan, követte őt két vak, akik ezt kiáltozták. Könyörülj rajtunk, Dávid fia! Amikor bement a házba, oda mentek hozzá a vakok. Jézus pedig megkérdezte tőlük, hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Ezt felelték, igen, uram. Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta, legyen a ti hitetek szerint. Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig megparancsolta nekik, vigyázzatok, senki meg ne tudja. De azok kimenve onnan elterjesztették hírét az egész vidéken. Alig, hogy ezek elmentek, íme odavittek hozzá egy megszállott, egy démonizált némát. Miután kiűzte belőle a démont, megszólalt a néma, a sokaság pedig elcsodálkozott, és mondta, sohasem láttak még ilyet Izraelben. A farizeusok viszont ezt mondták, a démonok fejedelmével űzi ki a démonokat. Nem tudom, figyelitek-e, hogy úgy zajlanak az események. Enyhén szólva, zajlanak az események. És akkor nézzük a 35. verstől. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Egy kis szeletke Jézus szolgálatából. Tehát akkor nincs mind meglepődni, ha hasonlókat tapasztalunk, bár mondjuk egy-két nagyságrenddel azért alacsonyabb szinten. És szeretném, hogyha megfigyelnénk most ezt a szakaszt, amit itt a képernyőn látható. Hogy mi történt itt, milyen tanulságai vannak ennek az egésznek, mit állapíthatunk meg belőle. Először is kezdeném azzal, hogy Jézus a mennyek országának az örömhírét hirdette. Mit jelent ez? Mi volt az örömhír? Az örömhír az volt, hogy az Isten királyi uralma elérkezett és itt van köztetek. Belépett a sötét, bűnös, nyomorult emberi világba az Isten, mint király, mint úr, és van lehetőség arra, hogy az ő uralma az életetekre hatást gyakoroljon, és átkerüljetek az ő uralma alá. Itt a lehetőség. Ez volt az örömhír. És tulajdonképpen ez Jézusban valósult meg. Ő maga, az ő személye volt az Isten királyságának a hordozója itt ezen a földön. Úgyhogy mindenütt, amerre csak járt, tulajdonképpen ennek szerzett érvényt, és ezt valósította meg. Mit tett annak érdekében, hogy az Isten királyi uralma az emberek életét elérje? Azt olvassuk, hogy elment mindenhová. Szóval ezzel telt az élete, bejárta a falvakat, a városokat, mindenhova elment, amióta szolgálatba vált, non-stop erről szólt az élete, és ennek keretében egy néhány lényeges dolgot tett. Például az első, hogy hirdette, azaz bejelentette, és mondta az embereknek, hogy emberek, itt van az Isten királyi uralma, gyertek, forduljatok az Istenhez, és gyertek az ő uralmába. Egyrészt hirdette, másrészt tanította. Tanította, hogy ez hogy mint van, ez hogy tud megvalósulni, az Isten királyi uralmának, országának mik az alapelvei, az erkölcsi, a szellemi alapelvei, hogyan fog majd még jobban kidontakozni, és hogyan fog majd végül mindent áthatni. Szóval tanította ezeket a dolgokat. De nem csak hirdette és nem csak tanította, hanem meg is valósította az Isten erejével is. Gyógyította a betegeket, és kiűzte a démonokat az emberekből. Szóval ez az, amit Jézus tett. És ahogy láttuk a felolvasott szakaszból, tulajdonképpen reggeltől estig, és estétől reggelig, non-stop ez a dolog zajlott. És hát meg is említi a szöveg, hogy sokaság vette Jézust körül. És ez nem egy kivételes alkalom volt, hanem általában nagyon sok ember volt. Miért? Mert az emberek érezték a vonzást, és látták a lehetőséget. Érezték a vonzást, és látták a lehetőséget, és ezért, hát ahol van a dög, oda gyűlnek a saskesejük, ahol van a lehetőség, és ahol van a megoldás, az emberek oda mennek. És emiatt nagyon sokan voltak. Figyeljétek meg, hogy Jézus hogyan szemlélte a sokaságot. Nem egyszerűen azt látta, hogy sokan vannak, hanem egy sajátos jézusi szemmel nézett rájuk. Azt írja a Biblia, hogy látta, hogy elgyötörtek és elveszettek, és olyanok, mint a juhok pásztor nélkül. Hogy elgyötörtek, elveszettek, és olyanok, mint a juhok pásztor nélkül. Na, megnéztem a görögöt, hogy milyen szavak vannak itt, és itt az elgyötörtek hátterében a skullo görög ige szerepel, aminek az első jelentése az, hogy lenyúz.
Akkor skullo közébe
teszik. Így van. Szóval nem érdemes arra, hogy megosztam mindannyiatokkal, de... Szóval azt jelenti ez a görög ige, az külön, hogy lenyúz, ez az első jelentése. Aztán ilyen jelentései vannak, hogy zaklat, gyötör, elfáraszt, ilyen jelen, nyomorgat. Zaklat, gyötör, nyomorgat, elfáraszt, a lenyúzon túl. Ezek csak a második jelentései. Az első az, hogy lenyúz. Most gondolj bele, hogy látta Jézus az embereket, és ugye szoktuk is mondani, hogy annyira nyúzott vagy. És az emberek nyúzottak voltak. Erre mondhatnám, hogy ez nem egy nyúz, na mindegy. Csak, hogy visszadobjam a labdát. Szóval egyre rosszabb, ne folytassuk. Szóval nagyon nyúzottak voltak az emberek. És tényleg azt látta Jézus, hogy az élet megnyúzta, meggyötörte, megnyomorgatta őket, és teljesen el vannak veszve. Utána azt mondja, hogy úgy mondja, hogy elveszettek voltak. Ez a ripto ige a görögben, dob, hajít, szétszór. Tehát olyan jelentése van, mint amikor képzelj el, hogy elmész egy kiránduló helyre, és látod, hogy itt egy banánhely, ott egy sok is papír, ott egy, nem tudom én, egy penészes szalvéta, vagy éppen egy műanyag flakon szétdobálva, és hogy amikor Jézus körülnézett a világon, olyan érzése volt, mintha itt valami szeméttelepen járna, ahol egy csomó eldobott, elhajított ember van, akiből már az élet a tartalmát kiette, és ami maradt, az ott van. És Jézus valahogy így látta az embereket, hogy az ember, a sokaság, az emberek, akik körülveszik őt, akik közé behozta Isten országát, azoknak rendkívül nagy szükségük van erre, mert olyan nyúzottak, és olyanok, mint egy eldobott szemét. És még mond egy képet, azt mondja, hogy olyanok voltak, mint a juhok, akiknek nincs pásztoruk. Most a bárány az egy nagyon kedves állat, de azt mondják, hogy állandó gondoskodásra szorul, mert amúgy elég buta is, és hogyha magára van utalva, akkor bizony előbb-utóbb komoly problémák lépnek fel. És nem véletlen van az, hogy a nyájaknak juhászokra van szüksége. És a 23. Zsoltárból tudjuk, gyönyörű Zsoltár, hogy mennyi mindent kell csinálnia egy pásztornak ahhoz, hogy a juhoknak jól legyen dolguk. Terelgetni kell őket, hogy megtalálják a füves legelőt, meg csendes vizekhez is kell őket vezetni, meg mit tudom én, az élősködőktől ki kell őket bogarászni, meg kell kenni olajjal a fejüket, meg az is lehet, hogy be kell kötözni a sebeiket, meg az is lehet, hogy a kosokat le kell állítani, az erőseket, hogy ne ökleljék a gyengéket, és az is lehet, hogy még van egy, amelyik elkolbászol, és ott kell hagyni a 99-et, és utána kell menni, hogy azért mégiscsak találjuk meg. Szóval olyanok voltak az emberek Jézus látása szerint, mint egy nyájnak a juhai, amelyiknek nincsen pásztora. És ez nem hagyta őt hidegen. Mert azt olvassuk, hogy amikor látta őket, akkor megszánta. Irgalomra indult. Megindította a szívét ez a dolog. És egyszerűen azt érezte, hogy tenni kell valamit. Akkor én vagyok a jó pásztor. Akkor én azért jöttem, hogy összeszedjem őket, hogy bekötözzem, hogy meggyógyítsam, hogy újra valamiféle nyájba gyűjtsem őket, és terelgessem őket, és legyen nekik tényleg csendes víz, és legyen nekik tényleg füves legelő. Ez hajtotta Jézust. Szóval a szívét érintette meg ez a dolog, és ezért csinálta azt, amit csinált. És amikor körülnézett, és látta, hogy mennyien vannak, és hogy mennyi bárányt kellene még lekezelni, és hogy mennyi embert kellene még felemelni, és meggyógyítani, akkor egyszer csak felkiáltott, kezdte érezni, hogy Lukas a csónak, és azt mondta, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Hát ezt csinálom éjjel-nappal. Hát ezt csinálom éjjel-nappal, de sosincs vége. És egyszerűen felismerte azt, hogy ez nekem egyedül nem fog menni. És azt mondta, sokkal több a szükség, mint amennyit be lehetne tölteni emberileg. És nem azt mondta, hogy akkor majd szólok az atyának, hogy küldjön már egy sereg angyalt. Hanem azt mondta, hogy figyeljetek, az aratni való sok, de a munkás kevés, emberekre van szükség, akik beállnak a munkába. És az ugye kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Nos, tehát ez az, amit én is átélek mostanában, de milyen jó, hogy semmi új nincs ebben, hiszen maga az Úr is ezeket élte át. És biztos vagyok benne, hogy vagytok itt még olyanok, akik hasonlóképpen éreztek. Szóval ez itt a kérdés, hogy ki fogja elvégezni. Ki lesz az, aki beáll az aratásba, megfogja a sarlót, a kaszát, vagy amit éppen kell, és részt vesz mindezeknek a szükségeknek a betöltésében. Mielőtt tovább mennénk és a munkásokról beszélnénk, meg ilyenekről, hogy hogyan lehet egyszer valakiből munkás, meg ilyesmi, először van egy fontos kérdés, amit tisztáznunk kellene, mégpedig az, hogy mit is jelent az aratás. Mi az aratás? A keresztény körökben ezt gyakran mondjuk, hogy az Úr aratása, meg az aratás munkája, meg ilyenek, és ez olyan jól hangzik, jól cseng, meg úgy nagyjából tudjuk is, hogy ez kb. Miről szólhat. De most szeretném megmutatni nektek ennek a bibliai alapját, és azt, hogy egészen pontosan, definíciószerűen hogyan tudnánk meghatározni, hogy mi is az aratás. Egy másik eseményt idéznék fel Jézus szolgálatából. János Evangélium 4. fejezetében olvassuk. Itt arról van szó, amikor csak az előzményekről, hogy Jézus a samáriai asszonnyal beszélget. Hányan hallottátok már ezt a történetet? Ugye arról van szó, hogy Jézus Samárián megy keresztül, és elfárad, és meg is éhezik, és leül egy kútnál, és megkéri a tanítványait, hogy menjenek be a közeli településre, városba, és hozzanak valami élelmet, és amíg ott van, jön egy asszony, egy samáriai asszony, aki kiközösített, megvetett, mint kiderül, eléggé perifériára szorult személy, és Jézus szóba legyedik vele. Ami önmagában is már óriási dolog, mert a zsidók a samáriaiakkal nem álltak szóba. Egy férfi egy nővel pláne, vagy még úgyse, vagy csak hogy tetézze a bajt. Ráadásul ez az asszony még samáriainak, meg asszonynak se akárki volt, hanem egy nagyon lecsúszott valaki. És ezért önmagában az a tény, hogy Jézus beszélget vele, már formabontó, és aztán amikor beszélgetnek, akkor egyre forróbb témákra terelődik a szó. Kiderül, hogy Jézus mindent tud erről az asszonyról, tudja, hogy eddig 5 férje volt, és akivel most él, az nem a férje, szóval ez pont elég arról, hogy nagyjából el tudjuk helyezni őt ugye, a társadalomnak a, nem tudom, a ranglétráján. De mindez nem akadályozza meg Jézust abban, hogy szeretettel forduljon hozzá, és hogy meg akarja őt is menteni. És aztán beszél neki az örök életről. És beszél arról a hitről, amely az örök élethez vezethet. És az asszony életében valami megváltozik, az asszony szikrát fog. Az asszony kirobban belül a lelkében, abból az állapotból, amiben van, és amikor vagy az új dolog megjelenik benne, akkor annyira fellelkesül, hogy roham be a faluba, és mindenkire kell, hogy figyeljetek, azt hiszem, találkoztam a Messiásszal. És az az asszony, aki addig elbújt mindenki elől, és direkt délbe ment a kúthoz, hogy senkivel ne kelljen találkoznom, most berohan az emberek közé, azok közé, akik addig megvetették, akik előtt egészen addig szégyelte magát, és teli szájjal mondja nekik, hogy emberek, találkoztam valakivel, aki mondott nekem mindent. Azt hiszem, ő a Messiás, gyertek, szerintem nektek is láthatok kellene. És akkor az emberek rohannak Jézushoz, és ott kapcsolódunk be a történetbe, mert közben megérkeznek a tanítványok. Hozzák a kakaós csigát, meg a nem tudom micsodát, finomabb ételeket, vagy KFC csirkét, nem tudom, valami, nem tudom, mire volt lehetőség. Szóval hozzák a kaját, és kínálják Jézust. Szóval akkor nézzük az igét. Közben a tanítványok kérték őt, Mester, egyél. Ő pedig ezt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványai erre egymást kérdezgették. Valaki talán hozott neki enni? Hát most küldött el minket, már éhes volt, most meg nem akar enni? Hát akkor biztosára valaki hozott neki. Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap is jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Na most sok mindenről lehetne beszélni ennek alapján, de fókuszáljunk a lényegre. Hogyha ezt a Jézusi mondást megvizsgáljuk, És arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi az aratás, akkor a következő szavakat kell figyelembe vennünk. Azt mondja Jézus a végén, hogy az arató begyűjti a termést az örök életre. Na most ez helyre teszi a dolgokat rögtön, mert az örök életről van szó. Tehát nem holmi mezőgazdasági tanfolyamot akar Jézus tartani, hanem az örök életről beszél. És arról beszél, hogy embereket akar az Isten és az arató bevinni az örök életbe. Mert hogy az embereknek nincs örök életük. Mert hogy az emberek Isten nélkül élik az életüket. Bármilyen konszolidáltak is legyenek, bármennyi polgáriak, bármennyire keresztény Európának legyenek a lakosai, bármilyen tradíció is legyen a hátuk mögött, és bármilyen tudás is legyen a fejükben, attól még nincs örök életük, mert, mint utóbb tudjuk, akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. A helyzet az, hogy az emberek bűnösök, mert ott van a szívükben a lázadás magja az Istennel szemben. És a lázadás magja termi a gyümölcseit egész életük során, egyre nagyobbakat. És az emberek Isten nélkül élnek, és azért nincsen örök életük. És az aratás munkája tulajdonképpen az, amikor aktívan teszünk azért, hogy az emberek, akiknek nincsen most pillanatnyilag örök életük, azok Krisztusra találjanak, megmeneküljenek és örök életet nyerjenek. Úgyhogy itt a definíció, az aratás munkája az, amikor aktívan teszünk azért, hogy emberek Krisztusra találjanak és örök életet nyerjenek. Ez az aratás munkája. Egyetértetek? Hiszen Jézus mondta, hogy begyűjti az arató a termést az örök életre. Ez az aratás munkája. Amire szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az aratás munkáját nem lehet messziről csinálni. Ha nézzetek a parasztbácsit, hát azért úgy rendesen ott van a gabonatáblában, nem? Tehát nem a verandán üldögél, iszogatja a langyos mustot. Ne, ezt nem gondoltátok, ezt fogom mondani. És azt mondja, kaszácskám, kaszácskám, erígy ki a földre, aradj le a gabonácskát. Hanem bizony, azt a kaszát meg kell fogni, szép modern szóval élve, interakcióba kell kerülni a gabona szálakkal. Mert hogy ezek a gabonák különben nem fognak betakarítódni. Ezek közé oda kell menni. Megszúrja az ember talpát, töri a kasza nyelét, vagy micsoda? A kasza nyelét, tehát nem kell lenyelni a kaszát, tehát csak... Nem. Aki nem ért hozzá, csak azért ne, hogy kipróbáljátok. Tehát a tenyerét töri a kasza nyele. Szóval oda kell menni a gabonatáblába, oda kell menni az emberek közé. És azért ezt szeretném hangsúlyozni, hogy az aratás munkáját nem lehet messziről csinálni, hanem az aratás munkája az személyes interakciót jelent. Amikor személyes interakcióba lépek valakivel, annak érdekében, hogy ő Krisztusra találjon, megmeneküljön és örök életet nyerjen. És még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, hogy az aratás munkája véleményem szerint az nem egyszerűen csak annyit jelent, hogy valaki rátalál az útra, hogy rátaláljon és rálépjen az útra, hanem azt is jelenti, hogy rajta maradjon az úton. Szóval nem mondhatjuk azt, hogy ó, felemelte a kezét, azt mondta, hogy igen! Innentől kezdve nincs dolgunk vele, mert most már rálépett az útra. Hanem ahogyan Jézus szolgálatát látjuk, az ő példáját, meg az ő apostolainak a példáját, bizony az aratás munkája az folytatódik utána. Mert utána is, mert nem elég a kaszát megsuhintani, hogy eldőljön a gabona, hanem utána szépen, nem is tudom, kiköti a kévét a dalocskába. Szúnyog, ugye? Ha már a szúnyogokról beszéltünk. Tehát kellenek a szúnyogok, akik kévét kötnek. Kévébe is kell kötni, össze kell marokra szedni, kévébe kell kötni, be kell vinni a csűrbe, aztán vigyázni kell, nehogy az egerek megegyék. És tényleg kenyér legyen belőle. Tehát az aratás munkája az nem csak azt jelenti, hogy az emberek rátaláljanak Krisztusra, vagy rálépjenek az útra, hanem hogy rajta is maradjanak. Ez az aratás munkája. És igazából erről mondta Jézus azt, hogy sok az aratnivaló, de van egy problémám. Kevés a munkás. Hogyan terem az arató munkás? És célszerűek legyünk. Hogyan terem az arató munkás? Nézzük meg, mit mondott Jézus. Azt mondta, így szólt akkor a tanítványaihoz, aratni való sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Szeretném egy apró, de nem lényegtelen dologra felhívni a figyelmeteket. Figyeljétek meg ezt a mondatot. Kiknek mondta Jézus? Így szólt a tanítványokhoz. Tehát ezt a mondatát Jézus, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek azért az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába, ezt nem a széles publikumnak mondta. Talán nem sértő, ha úgy fogalmazok, hogy nem a külsősöknek mondta, hanem ezt Jézus a tanítványaihoz fordulva mondta, azaz azoknak, akik már elkötelezték magukat az ő számára. Akik ott voltak a belső körben. Nekik mondta ezt. És ebből levonhatunk egy igen fontos tanulságot, egy alapigazságot. Ez pedig úgy hangzik, hogy az aratómunkások tanítványokból lesznek. Az aratómunkások tanítványokból lesznek. És itt szeretném megkérdezni, hogy te hogyan azonosítod magadat a Krisztussal való kapcsolatodban? Te hogyan nevezed magadat? Minek tartod magadat? Mi a te identitásod a hitben? Azt mondod, hogy én hívő vagyok? Én megváltott vagyok, vagy tudod azt mondani, hogy én tanítvány vagyok. Az első időszakban Jézus követői mind tanítványoknak hívták magukat. Azt olvasjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy Krisztus követői az első évtizedekben tanítványként határozták meg magukat. És így is írja a Biblia, hogy a tanítványok közössége növekedett. Elment Pál mindenhova, ahol gyülekezeteket hozott létre, és bátorította a tanítványokat. És azt olvassuk, hogy a tanítványokat először Antiókiában nevezték el keresztényeknek. Tehát nem az volt a nevük, hogy keresztény, hanem az volt a nevük, hogy tanítvány. Ők így hívták magukat. A tanítvány pedig egy olyan ember, aki elkötelezetten követi az ő mesterét mindenben. Aki tőle tanul, aki neki engedelmeskedik, és aki végső soron olyanná akar válni, mint a mestere. És őt akarja továbbvinni. És ezért volt az, hogy a nagy görög filozófusoknak például iskolájuk lett, miután meghaltak. Mert voltak tanítványaik, akik az ő világnézetüket továbbvitték. És Jézus tanítványokat keresett. Olyan embereket, akik elkötelezettek, akik növekszenek ő benne, akik tőle tanulnak, akik neki engedelmeskednek, akik az ő példáját követik, akik hasonlóvá akarnak válni, mint Jézus, és akik végül is folytatni akarják Jézusnak a küldetését. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy aratómunkások tanítványokból lesznek. Hogyha te már Krisztusba hiszel, ha elfogadtad az ő megváltását, akkor szeretném, ha tudnád, hogy te tanítványnak csaptál fel amúgy egyébként. És hogyha te tanítvány vagy, akkor az Úr tovább akar vinni téged a tanítványság útján. És az sem kizárt, hogy esetleg aratómunkást akar belőled faragni. Szóval az aratómunkások tanítványokból lesznek. Hogyan? Hogyan lesz egy tanítványból arató munkás? Hogyha ezt a két szakaszt, amit most felolvastam, ebből a szempontból vizsgáljuk meg egy kicsit tüzetesebben, akkor három jellegzetes mozzanatot látunk, amely révén egy tanítványból arató munkás lesz. Szeretném bemutatni nektek ezt a három mozzanatot. Az elsőhöz olvassuk el újra ezt a mondatot. Íme mondom nektek, mondta Jézus, ugye ott a samáriai asszonnyal történtek utána a tanítványoknak, íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az első mozzanat az, hogy nézz fel magadról. Nézz fel magadról. Akkor, amikor egy Krisztus követő, egy hívő csak magára gondol, csak magát látja, az ő szükségleteit, az ő kapcsolatát az Úrral, az ő békességét, az ő jólétét, az ő anyagi előremenetelét, az ő komfortját, amit emberileg és krisztusilag el lehet érni, Amíg egy ember, amíg egy Krisztus követő csak magát látja, addig nem lesz belőle arató munkás. Nézzétek, mit mondott Jézus a tanítványainak, azt mondja, figyeljetek, ne azt mondogassátok, hogy majd 4 hónap múlva jön az aratás. Olyan ébredés lesz te itt, olyan ébredés lesz, majd 4 hónap múlva. Komolyan, végig sem fogok söpörni mindenütt az ébredés. 4 hónap múlva. Hanem azt mondja nekik Jézus, hogy figyeljetek, ne mondogassátok ezt, hogy majd 4 hónap múlva lesz aratás. Majd akkor lesz aratás, ha ő jön. Majd akkor, amikor jön a XY evangélista, akkor majd nagy aratás lesz, de nagyon nagy aratás lesz. Hanem azt mondja Jézus, hogy figyeljetek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Azaz. Nézd körül, nézd meg a környezetedben lévőket, és nézd meg, hogy mennyi ember van, akinek nincsen örök élete. És aki pont olyan, mint egy juhpásztor nélkül, és pont olyan nyúzott, és pont olyan, mint egy kizsigerelt szemét. Azt mondja, hogy nézd fel, és lásd meg, és ne önmagadon gondolkodj csupán, hanem nézd a környezetedre. A második mozzanat, amit látunk, így szól, hogy láss Jézus szemével. Mert mit olvastunk? Azt olvastuk, hogy amikor Jézus látta a sokaságot, akkor megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ezt már kieleveztem. De amire szeretném felvinni a figyelmeteket, hogy Jézus másként látta az embereket. Ő így látta az embereket. Felnézett, látta az embereket, és így látta az embereket. Szeretném megkérdezni, hogy te, amikor látod a világ bajait, a munkatársaid bajait, a diáktársaid bajait, a családod, a rokonságod bajait, a társadalom bajait, a közélet bajait, akkor hogy látod? Közönösen? Ha jó, ez van, kész. Felháborodottan, dühösen, ez már nem lehet, hogy így mennek a dolgok. Ítélkezően, esetleg szomorúan, kétségbe esetten, vagy lemondóan, hogyan látod? Jézus így látta. Jézus látta az embereknek a helyzetét, így látta, és részvétre indult velük kapcsolatban. És azt mondta, ezeknek az embereknek pásztorra lenne szüksége. Valakire, aki pásztorként megy hozzájuk. Képzeljétek le egy pásztort, akinek van egy nyája. Legelészik a nyáj, megy a pásztor, és látja, hogy hú, ez meg megsántult. Megsántult el, te rohadt birka. Fogja a bunkósbotot, azt lecsapja. Az én nyájamban ne legyen senki sánta. Aztán látja, hogy a másik felökleli a többit. Hát kicsit agresszív, de amúgy gyönyörű példány, csak kicsit agresszív. Hát azt mondja, hát ez nem lehet. És fogja, agyonveri. Hát igaz, hogy már nincs agresszív kost, de nem lesz szaporulat se. Mert ugye megölte a kost. Szóval lehetne folytatni. Oly, de rohadt nagy kullancs van ennek a nyakában, nem baj, hadd szíja. Úgy kell neki. Miért ment olyan helyre, ahol nem kellett volna. Szóval, hogy értitek, hogy részvétel fordult Jézus hozzájuk. És szerintem nagyon fontos, hogy amikor látjuk az embereket magunk körül, és látjuk a környezetünkben lévőknek a bajait, akkor Jézus szemével lássuk őket. Te hogyan látod őket? Milyen szemüveg van rajtad, amikor látod? Az a szemüveg, amit a kollégáid adnak rád? Az a szemüveg, amit a politikusok adnak rád? Az a szemüveg, amit a depressziósok adnak rád? Az a szemüveg, amit a érdektelenek adnak rád, vagy az ítélkezők adnak rád, vagy az a szemüveg van rajtad, amit Jézus ad rád. Lásd Jézus, láss Jézus szemével. A harmadik mozzanat, ja bocsánat, itt van egy ige, ezt hadd olvassam fel, mert ez nagyon elém jött. Jézus mondta egy alkalommal, tágas az a kapu és széles az az út, amely a kárhozatba, vagyis az elítéltetésre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Ezt azért olvastam csak fel, mert hogy lássátok, hogy nem babra megy a játék. Tehát nem az van, hogy ó, hát jó, mert mi hiszünk az Úrban, ők meg nem hisznek, ennyi, de amúgy jól el vagyunk. Hát jó kis társadalmat alkotunk, mi egy utcában lakunk, egy klubba focizunk, semmi gond. Mi vagyunk a keresztény frakció, ők meg a nem keresztény frakció, és akkor mi van? Így szép az élet. Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, sokan vannak, akik a széles úton járnak, és hova vezet a széles út? Az elítéltetésbe. Az elítéltetésbe. Tehát azok az emberek a környezetünkben, akik Isten nélkül élnek, mert nem hisznek benne, mert nem törődnek vele, mert nem keresik őt, azok a vesztükbe rohannak. Ez az igazság. És kevesen vannak, akik a szoros kaput, a keskeny utat megtalálják, de nekünk abba kéne segítenünk, hogy ők megtalálják. Szóval a harmadik mozzanat, harmadik tanács pedig így szól, hogy kezdj el imádkozni. Hiszen maga Jézus mondta, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Ez olyan érdekes. Olyan érdekes, hogyha ezt végig gondoljátok, hogy azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy figyeljetek, az a helyzet, hogy sok itt az aratnivaló, kevés a munkás, de nem azt mondom, hogy menjél aztán kaszáljál, hanem azt mondjuk, hanem imádkozzál. Kezdj imádkozni azért, hogy Uram, küldj munkásokat az aratásodba. És ez olyan érdekes, mert amikor elkezdek imádkozni azért, hogy Uram, küldj munkásokat kérlek. Uram, kérlek, küldj olyan odaadó, olyan odaszánt keresztényeket. Uram, kérlek, a gyülekezetből támaszd olyan odaszánt hívőket, akik törődni fognak a többiekkel. Kérlek, Uram, imádkozom, küldjél még ilyeneket. Akkor lehet, hogy a végén azt kezded érezni, hogy az Úr téged is küldeni akar. De milyen okos az Úr, milyen jó pedagógus, és azt mondja, hogy csak kezdj el imádkozni érte. Csak kezdj el imádkozni az emberekért, csak kezdj el imádkozni a szükséghelyzetért, csak kezdj el imádkozni az Úr, küldjön már valakit munkást. És nem kizárt, hogy esetleg majd találva érzed magadat te is személy szerint. Szóval ez az a nyomasztó érzés, immár kiteregettem a lapjaimat, hogy ki fogja elvégezni. Hála az Úrnak, ő is ismerte ezt a helyzetet, átélte, beszélt róla, és azt mondta, hogy szükség van munkásokra. Amikor ezen a problémán gondolkodtam, meg tanulmányoztam ezt az egészet, és így összeraktam magamnak ezeket a dolgokat, amiket most megosztottam veletek, akkor végül is egy fő tanulságban tudtam összegezni a megoldást. Kíváncsiak vagytok rá? Így tudom megfogalmazni, hogy nem tud néhány ember elmenni mindenkihez, de mindenki el tud menni néhány emberhez. Kérlek, hogy ezt szívlejétek meg. Nem tud néhány ember elmenni mindenkihez, de mindenki el tud menni néhány emberhez. És egy kérdésem van, ami a mai prédikációmnak a célja, hogy ezt feltegyem nektek, neked. Ez pedig így szól, hogy te hogyan veszel részt az aratás munkájában. Gondolkodjatok ezen a jövő héten, a házi csoportokban beszélgessetek róla, és gyertek el jövő vasárnap, mert ez még csak az első rész volt, és jövő vasárnap szeretném folytatni ugyanezt a témát. Most pedig álljunk föl, imádkozzunk, a zenészeket pedig kérném, hogy gyertek előre. Halleluja! Uram, köszönjük neked, hogy te nem maradtál ott a mennyei dicsőségben. Nem szürcsölted a mennyei limonádét a mennyország verandáján. Nem nézted tétlenül, részvétlenül azt, ahogyan mi a vesztünkbe rohanunk, hanem eljöttél ebbe a világba azért, hogy megments bennünket, hogy begyűjts minket az örök életre. Köszönjük neked, hogy te megfogtad a kaszanyelét, te vállaltad a tűző napot, vállaltad a szenvedést, vállaltad a törődést, és te magad lettél bűnné azért, hogy mi bűnösök igazakká válhassunk. Köszönjük ezt neked. Urunk, ha te nem jöttél volna el, semmi reményünk nem volna. Még mindig a bűneinkben lennénk, és ugyanúgy vesznénk el, mint 1000 éveken keresztül korábbi generációk tagjai. De köszönjük, hogy nekünk már nem kell elvesznünk, sőt, mi már nem fogunk elveszni, mert te örök életet adtál nekünk. Hálásak vagyunk ezért, Uram. Nincs nagyobb kincs, nincs nagyobb ajándék számunkra, mint az örök élet ajándéka, a megváltás, amit te szereztél meg nekünk. Köszönjük, hogy kifizetted a legnagyobb árat, és nekünk odaadtad ingyen. Köszönjük neked, Uram. Kérlek, bocsáss meg nekünk, amikor csak magunkkal törődünk, amikor csak magunkat látjuk, amikor magunk számára akarjuk kiaknázni ennek a lehetőségeit. Segíts, Uram, hogy fel tudjuk emelni a mi tekintetünket, és meglássuk azt, hogy a mezők fehérek az aratásra. Uram, segíts nekünk, hogy konkrétan észrevegyük a személyes környezetünkben azokat az embereket, akik olyanok, mint a pásztor nélkül való juhok, akiknek gondoskodásra van szükségük, akiknek egy beszélgetésre, egy imára, egy bátorításra van szükségük, akik még nem hallották sosem a megváltásnak az örömhírét. Uram, kérlek téged, küldj munkásokat a te aratásodba. Most imádkozunk együtt, Uram. Küldj munkásokat az aratásba, valahonnan, az Antarktiszról, vagy Amerikából, valahonnan küldj munkásokat, Uram, de ha gondolod, akkor bennünket is szólíts meg. Uram, itt vagyunk előtted, szeretnénk a te szemeddel látni, a te szíveddel érezni. Te vagy az élő Jézus, te vagy az élő Úr. Köszönjük, hogy te egyszer vissza fogsz térni a felhők között. És akkor meg fog látni minden szem, és minden térd meg fog hajolni, és mindenki hódolni fog előtted. Uram, segíts, hogy arra a napra ne üres kézzel menjünk, hanem tele legyen a karjaink, tele legyenek a kévékkel, amelyeket learadtunk. Segíts, Uram, hogy úgy lássunk, mint ahogy te látsz, hogy úgy érezzünk, ahogyan te érzel, és úgy tudjunk élni, szolgálni, ahogyan te éltél és szolgáltál itt közöttünk. Ámen.
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.